kérése kimaradt, kérjük az urat, hogy segítse meg, ne üldözzék előtt a rossz akaratú szomszédai, és segítse meg az Úr Évát is, hogy tudjon megegyezésre jutni a kedves állataival együtt, a szomszédokkal. Amen. Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét ma a Timóteushoz írott első levélből olvassuk. A Timóteushoz írott első levél második fejezetének az első 7 versét olvassuk, bár csak a harmadiktól volt kijelölve mára, de így érthető jobban az egész szakasz, amely így szól. Hintelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, ami véget rendeltettem én hirdetővé és apostollá, igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, pogányok tanítójává, hitben és igazságban. Eddig a mai szent igénk. Kedves gyülekezet, a gondviselés munkája a Biblia óráinknak a témája, és jó elmélkedni arról, hogy mit végez Isten az embernek az életében. Számítunk is rá, hogy ne hagyjon bennünket cserben, hanem áldjon meg. A kérések ezzel összefüggésben általában az egészségünkre, szeretteink sorsára vonatkoznak. Aztán néha megfogalmazunk kicsit mérgünkben, keserűségünkben, közélettel kapcsolatban egy-egy imát. Még az sem baj egyébként, hogyha az ellenségeink miatt az örökké való előtt a haragunkat is kifejezésre juttatjuk. Nem most mondom először, hogy az úgynevezett átok, zsoltárok a Bibliában ilyen terápiás, gyógyító céllal írott, mondott zsoltárok, bár nem biztos, hogy Dávidnak, aki ezekből az énekekből, imádságokból elég sokat szerzett, akkor rögtön ilyen pedagógiai szándéka volt, lehet, hogy nagyon frissen és nagyon erőteljesen, mélyen érintette őt mindaz az emberi gonoszság, amire igazán magyarázat nincs. Ma reggel az egyéni csendességemben Márk evangéliuma elejét olvasgattam, Jézus tanítói munkájának a kezdetét, és most először figyeltem fel rá, hogy egy fejezeten belül hogyan jelenik meg az a egyébként ismétlődő, általában előforduló probléma, hogy Jézus minden ponton ellenséges indulatokba ütközik, lesik, hogy meggyógyít-e megbénultkező embert. Az a baj, hogy szombat van éppen, amikor az illető odaérkezik, és igaz ugyan, hogy Jézus nagyon tiszta érveléssel azt bizonyítja, hogy szabad szombaton jót vagy rosszat tenni, hiszen például körül lehet metélni azt, aki éppen szombaton 8 napos, vagy lehet inni adni a szomjas állatoknak szombatnapon, sőt, még halálbüntetést is végre lehetett hajtani szombatnapon, hogyha az akkori szokásoknak megfelelően erre a napra esett az ítéletnek a végrehajtása. De nem csak a, mondjuk ma így mondanánk, a politikai, vallási ellenfelei, azok, akik görbe szemmel néznek rá, a saját családja is őrültnek tartja, mert úgy végzi a szolgálatát, hogy első helyre teszi az emberekkel való foglalkozást, és még csak nem is evett, mondja az anyja és a testvére, jön egy édesanyától természetesen elfogadható emberi aggodalom, hogy őrültnek nézi a fiát, aki ahelyett, hogy végre leülne, szusszanna egyet, és elfogyasztaná a vacsoráját, fut és tovább, és újra az emberekkel foglalkozik. És így tovább. Négy ilyen különböző csoport van egy fejezeten belül, akikkel Jézusnak konfliktusa támad. És akik megkeserítik, megnehezítik az életét, pedig ő jót szeretne tenni. És ezért Dávid is, a hajdani költőfejedelem és király, erről panaszkodik olykor az Úrnak, és elmondja Isten előtt imádságban, hogy mit kíván azoknak, akik ilyen gonoszságokat tesznek vele. Isten nem akarja, hogy legalább a vele való négy szem közti találkozás alkalmával képmutatóskodjunk, és azt mondjuk, hogy ők ugyan gazemberek, és mindent elkövetnek azért, hogy megkeserítsék az életemet, de én szeretem őket, de én jót kívánok nekik. Pirul az ember, és zavarban van, amikor Dávidot olvassa, és nem tud szabadulni a gondolattól, hogy ő is ilyeneket szokott kívánni ellenségeinek, de erre is való az imádság, hogy ott ne színleljük a kegyest Isten előtt, hanem szabaduljunk meg a bennünket mérgező indulatoktól, hogy aztán utána Isten hadd hívja fel a figyelmünket saját gyarlóságainkra is esetleg. Szóval az imádság, amely összekapcsol bennünket Istennel, ez a témája ennek a mostani szakasznak is. Azzal kezdődik ez a részlet itt a Bibliában, hogy intelek arra, hogy foglalkozz ezzel a kérdéssel. Elfogadjuk Pál szóhasználatát, és alázattal belátjuk, hogy olyan kérdés az imádságnak a kérdése, aminek a fontosságával kapcsolatban inteni kell minket. Másút mondja a Biblia, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azért mondja, mert az imádság egy kicsit fáradtságos munka is. Szoktam említeni, hogy édesanyám, akinek 56 unokája volt, mindenkinek tudta nem csak a nevét, hanem a születésnapját is. És ezt azért tudta, így szoktam volt mondani, mert minden nap népsorolvasást tartott a Jóisten előtt. Pedagógus volt, és megszokta azt is annak idején, hogy a hetesek jelentették, hogy ki az, aki nincs itt, és megszokta azt, hogy át kell lapozni a naplót, hogy tisztában vagy, legyen vele, ki hol tart a tanulmányaiban. És ezt a szokását sokkal mélyebben megőrizte a szeretteivel kapcsolatban. Azt is mondjuk meg, hogy unokái és gyermekei pedagógusa is volt, és mindenkivel, amíg tehette, eljutott legalább az érettségig, de mindenkit Isten elé hozott minden nap. És ez lehet, hogy egy órát vagy egy óránál több időt is elvett. Nem más imádkozók szép előre megírt szavait ismételgette, hanem mindig végig gondolta konkrétan azokat a személyeket, akik hozzá közel vannak, és azokat az ügyeket, amelyek embereket nyugtalanítanak, mert aztán a családtagokon túl rátért azokra is, akik leveleztek vele, vagy fölhívták, meglátogatták, és elpanaszolták a dolgaikat hűségesen. Megbeszélte mindezeket Istennel. Ugye azt gondoljuk sokszor, hogy az imádság előre gyártott szövegek ismételgetős fölmondása. Vannak ilyen szövegek is. De gondoljuk például arra, hogy pláne még gyerekek voltunk, anyák napján szívesen mondtuk el az anyám tyúkját, hogy valami egyebet édesanyánknak, aki izgult, hogy bele ne sűrjünk a szavalatba. Neki szólt, ajándék volt ez, de furcsa lett volna, hogyha nap mint nap valamilyen verset kellett volna találnunk ahhoz, hogy a kapcsolatot vele ápoljuk. Nem versekben beszélgettünk vele, néha dühösek és szemtelenek voltunk, máskor hizelektünk, vagy szívünkből fakadóan mondtunk jó dolgokat, viszonoztuk azt a kedvességet és szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható. Szóval tartottuk a kapcsolatot, és jó volt hazaérni mindig az iskolából esetleg, vagy később a munkából, és ráönteni mindazt, ami napközben történt. Ezért van az a kedves ige, hogy mint férfi, itt anyja vigasztal, úgy vigasztallak én titeket, mondja az írás, mert az édesanyák tudnak igazán úgy meghallgatni, megbocsátani, elfogadni, tovább segíteni, mint senki ezen a világon. Mikor a gyerekeink születtek, a feleségem is úgy döntött, és én ezt nem elleneztem, hogy otthon marad velük közel két évtizeden át, amíg ki nem röpültek, vagy meg nem álltak a lábukon, addig otthon maradt, mert ő is arra emlékezett, hogy milyen jó volt, amikor hazajött az iskolából, és ottan az édesanyja várta, és be lehetett rontani a konyhába, és elmondani, hogy mi történt napközben, mi az, ami bántotta, mi az, amiben kudarcot vallott, vagy mi okozott örömöt valakivel megosztani, aki a legközelebb van hozzánk, intellektiteket, hogy valahogy így gondoljatok az örökkévaló Istenre. Nem mint egy főhivatalra, ahova beadjuk a kérvényt, vagy a pályázatot, és szurkolunk, hogy jól bírálják el, és dühöngünk, hogyha ez nem így történt, ha nem értük el azt, amit akartunk. Nem egy olyan főhivatal, ahol verhetjük az asztalt, és követelhetjük azt, ami nekünk jár, hanem inkább valami családról akar gondolkodni a Biblia, ami hasonlít földi családjainkról. Nem véletlenül kérte Márti, hogy imádkozzunk a család békéért. Igen, az imádság itt az elköteleződés amellett, hogy békét akarunk teremteni, és Isten ebben bennünket támogat. Ha én jól értem, Mártit valami ilyesmit kért, hogy imádkozzunk vele, hogy ő a családjában erre képes legyen. Igen, nem Isten fog békét teremteni, miközben mi a fogunkat vicsorgatjuk, és kigyott békát kiabálunk egymásra. Nem valami misztikus buborék az, ami ott létrejön a családon belül, hanem valahogy kioltja bölcsen, kedvesen, atyai módon azokat a versengésből, irigységből, türelmetlenségből és egyebekből fakadó feszültségeket, amelyek minden családban vannak. Mert ő, ami mennyei atyák, aki ezt a szerepet szeretettel vállalja. Itt Pál négy imaformát említ. Intelek mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Noha a görög nyelvben külön szavak vannak mindegyikre, nem tudunk egészen pontosan mit kezdeni ezzel a felsorolással. Megnéztem nálam bölcsebb teológusok véleményét, Calvinot vagy John Tottét is, akit szeretek nagyon. És ők is azt mondják, hogy hát nem feltétlenül arról van szó, hogy különböző, egymástól eltérő imaformákat kell alkalmaznunk Isten előtt, hanem ezzel a felsorolással az apostol az ima fontosságát akarja bennünk megerősíteni. Miért? Azért, mert állandóan küzdünk azzal a gondolattal, hogy kell nekünk Isten jelenlétében egyáltalán beszélnünk. Nem magunkban való beszéd és motyogás, az, hogyha imádkozunk. Van-e ennek értelme? Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy amikor ezelőtt bő 100 évvel, még régebben föltalálták a telefont, és akkor még nem ilyen drót nélküli telefon létezett, mennyit változott a világ azóta, akkor biztos, hogy sok-sok ember balancságnak, vagy becsapásnak, cirkuszi trükknek tartotta, hogy emberek fognak egy furcsa kis eszközt a kezükben, másikat a szájukhoz tartják, és bele kiabálják, hogy halló, halló, és azt állítják, hogy valaki a fülükhöz tartott készülékbe visszakiabálja, hogy halló. Nyilván azt gondolták, hogy ez egyike a nagy átveréseknek, és biztos lesz egy sereg bolond ember, aki ezért pénzt ad. Így gondolták. Egészen addig, amíg ki nem próbálták. És azt nem mondták, hogy jé, tényleg az, ugyanazt a sipító hangot hallom, mint amikor találkozni szoktunk, és ugyanolyan elviselhetetlenül üvöltözik bele a telefon túlsó végéről az, aki élő találkozásaink alkalmával is így viselkedik. Tehát amíg valakinek nincs tapasztalata arról, hogy a vonal végén van valami, valaki, aki engem hall, aki felel, és újra mondom, nem úgy, hogy én az előre megfogalmazott kéréseimre azt kapom, amit kérek, hanem megtárgyalja velem az ügyet, mert ez az igazi. Ugye azok a részek a Bibliában, amik arról szólnak, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor meghallgatja, vagy Jézus nevében kérünk valamit, meghallgatja, akkor nem arról van szó, hogy ez egy varázsszó. Gyorsan oda teszem, hogy Jézus nevében kérek egy kis gazdagságot, egészséget, vagy egyebet, és akkor működik a dolog. Vagy olvastam sok olyan dolgozatot, ami arról szólt, hogy azért nem tud az Úr kéréseinkre válaszolni, mert nem elég pontosan és szabatosan fogalmaztuk meg a kérést. Példaként volt ott valaki, aki mindig biciklit kért az Úrtól, de elfelejtette megmondani, hogy milyen márkájú legyen és hány sebességes legyen az a bicikli. És mihelyt rádöbbent arra, hogy ezt így kell, és elmondta az Úrnak, hogy milyen bicikli ritkaságra vágyik. Egyes rossz májúak szerint ezt elég sokszor elmondta barátai közt, akik csendben megszánták és megvették neki ezt a biciklit, és így hallgatta meg az Úr az őkét. Nem erről van szó, hanem megtárgyaljuk valakivel, akinek fontosak vagyunk, azokat az ügyeket, amelyek tényleg fontosak. Mert azt mondja Jézus, hogy olyasmivel ne zaklassuk az Urat, mint a pogányok, amiket ő úgy általánosságban ad, és amelyeknek a kezelését rábízza a normálisan működő világnak a szabályaira. Ilyen a mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk kérdés, és akkor mintaként mindig említi a madarakat, a mezőkvíliomait, akik nem zaklatják ilyesmivel Istent, hanem úgy élnek bele természetesen a világba. Ezt nem érdemes Istennel megbeszélni, de azt igen, hogy mi lesz a szegényekkel, hogy hogyan jut a legalul lévő félmillió embernek kenyér, hogy miért van az, hogy az iskoláskorú gyerekek 20-25%-a éhezik Magyarországon, pedig Magyarország a világ népei között a legfelső 25%-ban van. És hogy mi ebben a megoldás? Uram, az állampolgári jogon járó alapjövedelem fogja a megoldást elhozni? Ha igen, segíts, hogy ezt megfelelően tudjuk a többiek számára is elmondani. Vagy maradjon a segélyezésnek egy másik formája. Ezeket meg lehet imádságban tárgyalni az Úrral, mert ahány hozzáértő, annyiféle vélemény és annyi mindenféle szempontra kell figyelemmel lenni. Uram, hogy bölcsességet, ha ez az én dolgom, hogy ebbe beleszóljak. Hogy azt képviseljem, és úgy, hogy megoldódjék az ő ügyük, mert tudom, hogy tőled jön minden áldás, tiéd az arany és az ezüst, te adsz esőt, napfényt és a többi, de hogy ez hogy jut el a megfelelő pontra ebben a nagyon önző, nagyon kapzsi világban. Segíts, hogy bátor legyek és bölcs legyek. Igen, ez ima téma, kell, hogy legyen. És akkor itt van az első pontunknál, megközelítésünkben, intésünkben a legnehezebb kérdés. Akarom, hogy imádkozzatok királyokért és minden méltóságban lévőkért. Azt kell mondanunk, hogy amikor az apostol ezt leírta, a világon egyetlen egy hívő uralkodó sem volt, Izraelben sem, aki akkor uralkodott Róma kegyéből, uralkodott, a részekre tagolt Izraelben kis királyok uralkodtak, és nem lehetett azt mondani, hogy de jó, hogy XY uralkodik, sőt, ha birodalomra tekintünk, hát Néró volt akkor éppen a római birodalomnak a vezetője, és igaz ugyan, hogy ő uralkodása kezdetén megváltoztatta azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek sújtották a zsidóságot és velük együtt a keresztényeket is, akik javarésze akkor még zsidó volt szintén. De hát nem úgy emlékezünk Néróra, mint istenfélő királyra. És mégis azt mondja az apostol, hogy intelek benneteket, hogy tartassanak könyörgések királyokért, és minden méltóságban lévőkért, ezek a hivatalnokok, a különféle hivatalnokok. Beszéltünk már az előbb az imádság fontosságáról és hasznáról. Azt is látjuk persze, hogy időnként a megvadult, zabolátlan uralkodók szerveznek a környezetükben olyanokat, akiket arra próbálnak buzdítani, hogy az ő akarnokságukat próbálják meg a maguk vallásos igyekezetével is megerősíteni. Igen, látunk már ilyet. Sőt, azt kell mondanom szégyenkezve és megrendülten, hogy ugyanígy imádkoztak egyesek Hitlerért is annak idején. Sőt, volt olyan, aki Jézus második eljövetelét látta ebben az őrültben, ebben a szörnyetekben, és akkor is meghasonlott az egyház, és volt, aki Hitler sikeréért imádkozott. Rettenetes, ördögi dolog volt. Ugye a másik véglet Dietrich Bonhoefferé, aki pedig részt vett a Hitler elleni összeesküvésben, mert az Antikrisztus, a sátán eljövetelét látta ebben, és kétségbe ejtette, hogy az ország több mint 80%-a fölzárkózik emellé, a sátáni figura mellé, és azt látta, hogy reménytelen megevangélizálni és megváltoztatni a lakosságnak a hozzáállását. De most azt kérdezem, hogy lehetett volna-e másképp is imádkozni Hitler regnálása idején, vagy amióta csak voltak olyan emberek, akik nem olvasták a Bibliát, és nem látták benne a második Zsoltárt, amiben arról van szó, hogy te királyok, reszkessetek félelemmel, csókolgassátok a fiút, így mondja a második Zsoltár, hogy meg ne haragudjék. Igen, lehetne így is imádkozni a királyokért, hogy ne felejtsék el, hogy halandók, ne felejtsék el, hogy számot kell adniuk az Isten színe előtt. Jézus mondja, amikor elárultatik, hogy neki el kell mennie, mert ez Isten rendelése, de jaj annak, aki ebben együttműködik. Tehát imádkozni a királyokért, az nem csak azt jelenti, hogy amit elkezdtek csinálnak, azt Isten áldja meg, erősítse meg, és terjessze ki minél inkább, hanem hogy könyörüljön rajtuk, hogy felismerjék, hogy ők nem istenek. Hogy akkor végzik jól a munkájukat, hogyha a döntéseiket ahhoz a legfelsőbb és abszolút mértékhez igazítják, amit mindannyian tudunk jól, hívők és nem hívők egyaránt. Amikor arra gondolunk, hogy az Egyesült Nemzetek szervezetében milyen ügyekben hoztak a népek olyan döntéseket, amelyek mindenkire kötelezőek, és ma már ugye ott tartunk, hogy az állatok és a növények jogai is megegyezésekbe kerülnek, akkor azt mondjuk, hogy mind-mind kivétel nélkül olyan ügyek ezek, amikben a nemzetek megállapodtak együtt, és ebben csak azok lehetnek a közösség tagjai, akik ezt komolyan veszik, és ekképpen gyakorolják, ezek mind-mind olyan elvek, amelyek itt vannak a Szent Igében, amelyek isteni elvek, amelyeket számon kellene kérnünk a királyokon és minden méltóságban lévőkön. Nem arról szól persze az életünk, hogy egyfajta örök ellenzékiként mindent, amit a hatalom tesz, azt megkérdőjelezünk, és alapvetően arra gondolunk, hogy nincs is szükség királyokra és minden hatalomban lévőkre, nem erre gondolunk, mert már a Noé 7 parancsolatában is benne van, és Isten igéje ezt támogatja, hogy a világon a rend, a szó jó értelmében persze, nem úgy, ahogy összerándulunk, amikor rendről beszélnek ma már, mert az egyféle akaratnak az erőszakkal való képviselete, de hogy az emberek között béke legyen, hogy amit itt mond az ige, csendes és nyugalmas életünk legyen, ahhoz szükség van vezetőkre és méltóságban lévőkre, akik eligazgatják a dolgot. Tudtunk persze olykor ez bürokratikussá válhat a világ, az állampolgári jogon járó alapjövedelem ügyében is előkerül ez, hogy annyian ellenőrzik, hogy tisztességesen használja fel valaki a segélyt és egyedeket, hogyha nem volna szükség az ő munkájukra, mennyivel több jutna ténylegesen a szegényeknek. Szóval van úgy, hogy megfeledkeznek magukról a méltóságban lévők. De az a dolguk, hogy munkálkodjanak helyettünk is a megbízásunkból a csendes és nyugalmas életen. És akkor, amikor az apostol ezt a levelet leírja, akkor ezen keresztül nem csak Timóteusnak szól, hanem üzen is. Van a Bibliában magánlevél is, az is nyilvános lett az egyetlen a Filemonhoz írt levél, Timóteushoz írt két levél, és a Tituszhoz írt levél, a féle pásztori levél, amiben a Timóteusnak és Titusnak írt intelmek kell az a szándék az apostolnak, hogy a levél forma segítségével értsenek ebből mindazok, akiknek érteniük kell. Ismerjük ezt, amikor valakinek mondjuk a dolgokat azért, hogy más is értse. Timóteusnak mondjuk, hogy milyennek kellene lennie a királynak és minden méltóságban lévőknek. Neki írjuk le, hogy azért imádkozzatok testvérek, hogy csendes életet éljünk, ahol istenfélelemmel, tisztességgel, jó erkölcsökkel tudjuk megélni hívőségünket, ahol nem kegy az egyház alapítás joga, hanem ahol a törvények szerint dől el, hogy egyház lehetünk-e vagy sem, például ez is ide tartozik. Tehát imádkozzunk a méltóságban lévőkért, hogy tartsák tiszteletben a törvényeket, hogy ne olyan törvényeket hozzanak, amelyek lehetővé teszik, hogy ők legálisan versék el mások javait, hanem olyan törvényeket hozzanak, amelyek békét teremtenek minden ember számára. Ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, és akkor itt jön szakaszunknak az a magja, az az erős része, ahol a minden és az egy szavak nem egymással szemben állnak, hanem egymást erősítik. Az egy Istenről van szó benne, és az egy közben járóról van szó benne.
arról az egy Istenről, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Arról a közben járóról, aki adta önmagát váltságul mindenkiért, mint tanú bizonysága maga idejében. Miről van itt szó? Nem ritka, hogy Istent is úgy képzelik el egyes vallásos emberek, különösen, hogy hát ő nincs tekintettel, csak némelyekre. Mindkét már az előbb említett jelentős teológus is megegyezik abban, hogy nem tudják feloldani azt a teológiai problémát, hogy Isten mindenki számára elkészíti az üdvösséget, de talán nem mindenki fog élni vele, nem azért, mert Isten ezt ne akarná, és hogy hogy jön itt éppen Calvin által leginkább megismertetett probléma, hogy Isten egyeseket üdvösségre választ ki, még másokat a kárhozat felé kormányoz, már nem jó ez a kifejezés talán, mert ilyen durván Calvin sem mondja, de hogyan van az, hogy hangsúlyozza a Biblia Isten szuverén jogát arra, hogy némelyeket ítélet alá vonjon, és másokat pedig az üdvösség felé vigyen. Mi ebben igazságtalanságot érzünk, de néha talán szükségünk van látni azt, hogy nem mi irányítjuk Isten üdvözítő kegyelmét. Máskor pedig, amikor elcsüggedünk, elbizonytalanulunk és félünk, akkor pedig azt kell látnunk, hogy Isten akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és ilyenkor döbbenünk rá az emberi akaratnak a nagyságára és hogy ostobaságára, mert olyasmiben szeretnénk kitűnni és fitoktatni Istennel szemben a hatalmunkat, hogy mi pedig nem akarjuk, és akkor ő bármit tehet. Mi képesek vagyunk ezt megakadályozni. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözül, de mi nem akarjuk, és szabad nekünk nem akarni. Ezt Isten megengedi. Megengedi, nem kiskorosít bennünket, mert ugye így van az egészségügyben is, hogy nem lehet elvinni és erőnek erejével gyógyítani azt, aki ezt nem akarja. Akkor lehet ezt megtenni, ha az illető kiskorú, vagy akkor, hogyha nincs eszméleténél. Tehát, hogyha nem tud dönteni, akkor a mentősnek, az orvosnak azonnal cselekednie kell, még akkor is, ha az illető utóbb azt mondja, hogy minek mentettek meg engem. Én ezt nem kértem. De nem lehet azt mondani, hogy megvárjuk, amíg ez ügyben nyilatkozhat az illető. Isten a józan az ügyeit követni képes, felnőtt embert képzeli társául, aki képes dönteni jó és rossz között, aki megkap minden segítséget az Úrtól, aki a segítséget olyan mélységig kapja meg, hogy Isten áldozatul, váltságdíjul küldi el érte a mi Urunk Jézust egyfajta túsz közvetítőként, aki a túszokat kiszabadítja, és ott marad a túszejtők fogságában cserébe. Valami ilyesmit magyaráz itt az ige, hogy a túszul ejtetteket megszabadítja, és a helyükre ül. Ismerünk ilyen történeteket, és megrázó szép történeteket. A jézusi közbenjárás erről szól. Néha itt az úrvacsora kiosztásakor szoktam hivatkozni az igére, hogy igazakért is alig van, aki meghalna, de Isten az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, a Krisztus érettünk meghalt. Igen, ő úgy lett túsztárgyaló és egyben helyettes túsz, helyettes áldozat miértünk, hogy lehet, hogy ezt mi nem kértük, bár amikor valaki túszul van helyre és az életét veszély fenyegeti, boldogan menekül ki ebből a helyzetből. Igen, néha el kell jutnunk ennek a felismeréséig, ebbe a mélységbe, hogy örömmel fogadjuk el ezt a helyettes áldozatot, amit az egyetlen közben járó ad értünk. Igen, sokféle jelentkező van, olyanok, akik megpróbálnak valamit tenni, ami számunkra kedves. Nagyon sokan ajánlkoznak arra, hogy ügyünket kezelik jó pénzért. Vannak köztük ügyvédek, alkuszok és egyebek, de ki az, aki váltságul hajlandó önmagát adni, helyünkre ülni, akkor, amikor végre szépen vagyunk. Ezért ő az egyetlen közben járó. És egyetlen Isten van, aki fölötte áll mindenféle egyéb akaratnak. Igen, egy irányba tekint a különböző vallások mindenféle óhaja valaki felé, aki elfogad úgy, ahogy vagyok. Aztán itt megoszlanak a vélemények arról, hogy hogyan is egyetlen közben járó a mi Urunk Jézus, hogy csak azokat üdvözíti, akik hisznek benne, elég radikálisan fogalmaz Márk evangéliuma is, hogy aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik, elég sommásan mondja ott ki a könyv írója, az evangélium írója ezeket a szavakat. Ennek a radikális álláspontnak más igék ellent mondanak. Van, aki azt gondolja, hogy Jézus üdvözít más vallásokon keresztül is, és hogy végül is minden vallás oda vezet bennünket az egyörökké való Istenhez. Nem tudunk most itt ebben igazságot tenni, de úgy vagyunk vele, ahogy az apostol. Mi emellett köteleződtünk el? Mi nem mondjuk, nem mondhatjuk azt, hogy bármit meg lehet vásárolni. És nem arról van szó, hogy ezután kapunk százalékot, hogy mi ezt mondjuk. És mint az üzletkötők, ezért fogsolunk Jézus mellé, és ezért kínáljuk az ő portékáját. Megvalljuk őszintén, hogy olykor lemaradunk a piacon, hogy vannak olyanok, akik a maguk portékáját jobban el tudják adni, és nem vagyunk erre igazán büszkék, de az apostolhoz csatlakozunk, aki azt mondja, hogy nem hazudok, az igazságot mondom. Ő maga sem volt a beszédében túl erős, de ugyanakkor rendkívüli lelkesedéssel, odaadással, mind a halálig menő hűséggel kötelezte el magát, amellett az egyetlen megoldás mellett, ami biztosan működik. Mondhatnám így, hogy amellett a megoldás mellett, ami biztosan működik, de ő szerint ez az egyetlen. És aki megpróbálja, nem kíván mást, és maradjunk talán ennél. Eléget rendeltettem én hirdetővé, apostollá és tanítóvá. Van ebben olyan, amit már nem lehet gyakorolni. Nem lettünk apostolokká. Mert az apostol az a küldött, akinek kezdetben a dolga az isteni kijelentés megfogalmazása, továbbadása volt. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Nem tudok senkit támogatni, aki azzal áll elő, hogy most találja föl az evangélium eddig nem ismert részét. Múlt vasárnap éppen beszélgetésünk közben Zsoltól kaptunk intést, mert ő úgy érezte, hogy itt a Biblia tovább vagy átírása folyt egy bizonyos vitában. Nem tudunk akkor is csendben, bár de elhangzott az, hogy ez le van zárva. Legfeljebb abban volt különbség köztünk, hogy a hitben erőtelent be kell fogadni, és nem kell a nézeteit radikálisan vitatni, mert előbb-utóbb úgyis be fogja látni azt, hogy mi Isten igényének életadó ereje és igazi üzenete. De nincsen más evangélium, ami működne. Lehet sok mindenről beszélni, és lehet izgalmas és érdekes, nem működő dolgokat találni, amelyek dekorációnak jók, de nem segítenek, áld bennünket életünk nagy kérdésein, nem tesznek szabadokká túszokból bennünket. Intelek azért, hogy így imádkozzatok, így tartsátok a kapcsolatot az örökkévalóval, az egyetlennel, akinek minden elveszett ember sorsa fáj, és aki üdvözíteni szeretné, maga mellé emelni akar bennünket. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük nekem, hogy édesatyánk örökkévaló, Istenünk, hogy imádkozhatunk hozzád, köszönjük, hogy te meghallgatod a mi szavainkat, köszönjük, hogy fontos ez a te számodra, és fontos a mi számunkra, és hogy kimondjuk, amiket érzünk és gondolunk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk vezetőinkért, országunk vezetőinkért is, imádkozhatunk családunkért, barátainkért, szegényekért, és minden emberért. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk a te számodra, mindenki, minden egyes emberért. Ennyitél és váltságul adtad Úr Jézus Krisztus önmagadat. Segíts megértenünk ezt a szeretetedet. És hálásak vagyunk neked az üzenetért és az evangéliumért, a Szentírásért, hogy az teljes, minden benne van, ami szükséges, ami hitünkhöz és fejlődésünkhöz és szolgálatunkhoz. Te áld meg a mi életünket az előttünk lévő héten, és ad nekünk bátorságot, ahol a szükséges türelmet és békességet, amit nem tudunk változtatni. Áld meg így a mi életünket, kérünk. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva befejezésül a 67-es éneket énekeljük, az első versét most, és a másodikat mondjuk. Hirdetésünk is áll zárni.
Izraelben, hiszen a hívőn össze.
számára is védkérdés, az a tárgy, a profléták, megváltó, és ezért